Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Még akkor is, ha ezúttal a Napra kész műsorban nem tudunk túl jó hírekkel szolgálni. Arra a következtetésre juthat a sajtó olvasó, illetve a sajtó információknak a figyelője, hogy nagyon beteg a romániai egészségügy. Ugyebár újabb áldozata van a kanyarú járványnak, amely megfékezés fele tart, talán. Újabb oltási kampány indul szeptemberben, de hát utcára vonultak az emberek, tiltakozó megmozdulások is vannak az új oltás törvénytervezettel kapcsolatosan. Mindez bolygatja a kedélyeket, és amellett, hogy milyen rossz információk vannak, az is közzé tétetett, hogy egyes helyeken milyen rosszul bánnak a betegekkel. Még újabb kór is szedte áldozatait az idén, mégpedig a nyugat-nílusi vírus. Most mindezek hátteréről beszélgetünk a mai műsorban egy jeles szakemberrel, nevezetesen László Attila, Kolozs megyei szenátorral, a Felsőház Egészségügyi Szakbizottságának elnökével, akivel többször kellett nekifutnunk ennek a beszélgetésnek a felvétele kapcsán, ugyanis nagyon forró a hangulat a törvényhozásban, Bukarestben. Javában dolgoznak a költségvetés kiegészítés részletein, emiatt szükség volt arra, hogy többször megálljunk a felvétel elkészítése alkalmával. De minden jó, ha vége jó, sikerült ezt a beszélgetést rögzíteni, úgyhogy már is belevágunk a témák elemzésébe. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai Napra kész műsorban felvételről László Attila, Kolozs megyei szenátort, a Felsőház Egészségügyi Szakbizottságának elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a rádió hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy önökkel lehetek.
Elég forró témáról vagyunk kénytelenek beszélni ebben a mai műsorban, nevezetesen az egészségügyről. Hát nem túl jók azok a hírek, amelyek az ágazattal kapcsolatosan megjelentek. Kanyaró járvány van most már 34 áldozattal. Oltóanyag van, van oltási törvénytervezet is, viszont az emberek emiatt is kimentek az utcára. Kezdjük talán akkor ezzel, tisztelt szenátor úr, hogy hogy is állunk a kanyaró járvánnyal, és miért nem lehet Romániában ezt a járványt megfékezni?
Nos, akkor kezdjük a kanyaró járvánnyal. Ott nagymértékben javult, vagy sokat javult a helyzet. Egyrészt azért, mert megoldódott az oltóanyag hiányának a kérdése, és ez most tartósan biztosított az elkövetkező időszakban. Másrészt pedig örömmel vettem tudomást arról, hogy nagy mértékben javult az oltási arány a gyerekek sorában, és itt külön meg szeretném köszönni mindazoknak a szülőknek, illetve az egészségügyi személyzetnek, hogy az elmúlt hetekben a megfeszített munkának köszönhetően nagyon látványos javulás mutatkozott országszerte, és főleg Erdélyben. Végre eljutottunk egy olyan szintre, ami hát jónak mondható, egyrészt nagyon sok megyébe ismét visszaálltunk az ilyen 95-97%-os oltási arányok szintjére, főleg városokban, illetve nagyon látványosan javult a falusi környezetben is az oltottak aránya. Sajnálatosan múlt héten megint távozott közülünk egy gyerek, a 34. elhalálozási esettel kellett szembesülnünk, de jelentősen csökkent az új megbetegedések száma. A múlt heti adatok azt mutatják, hogy 122 új esettel szembesültünk a korábbi több száz esettel szembe, és fokozatosan csökken a megbetegedések száma. A másik dolog, és a kérdésnek a második felére pedig azt kell mondanom, hogy nekünk napirenden van az új oltási törvénynek a kérdés, a törvénytervezete. Na most nem tagadom, hogy volt olyan nap is, amikor 248 levelet kaptam ezzel kapcsolatosan. Voltak ellenzők, voltak fenntartók is, és tulajdonképpen nagyon sokan, akik az utcára vonultak emiatt, a törvénnyel kapcsolatos kifogásaikat próbálták ilyen módon elmondani.
Mit tartalmaz ez a tervezet? Tudomásom szerint még nem került sor parlamenti vitára.
Hát
a kormány nem hagyta volt jóvá.
A kormányzat hagyta jóvá. El kell azt mondanom, hogy a törvénykezési tanácsnak a megjegyzései azok 21 oldalt tesznek ki. A szakemberek, úgy emlékszem, 15 oldalba foglalták össze az észrevételeiket. Van néhány olyan változás, és ha megengedi, nem merülnék nagyon-nagyon bele a részletekbe, mert ez a továbbiak során is vita témája lesz, hogy milyen lesz a végleges formája. De van néhány olyan kérdés, ahol egyrészt tulajdonképpen tisztázunk, illetve felelősségeket állapítunk meg, és itt főleg az állam szerepét és az állam felelősségének a kérdése az, ami egyrészt fontos ebben a kérdésben, másrészt pedig van néhány olyan technikai dolog, ami még vita témája. Egyesek közvélemény elé kerültek, itt a szülő felelősségének a kérdése, illetve az, hogy bekerülhet-e a gyerek, egy oltatlan gyerek egy közösségbe, vagy sem. Ezekről vitatkozunk, folytatjuk a szakmai megbeszéléseket. A határidő az, úgy emlékszem, hogy október 5-e, amíg mi a jelentésünket el kell készítsük, és azután kerül a szenátus plénumának a napirendjére.
Hát mindenképpen ez még a jövőnek a zenéje lesz, de hát
Mindenképp jövőnek a zenéje, de azt hiszem, hogy egy előrelépés ilyen szempontból ahhoz képest, hogy mi volt, és milyen helyzetbe kerültünk, és én nagyon remélem azt, hogy rövidesen azért az is nyilvánosságra kerül, hogy milyen alacsonyra süllyedtünk, és szándékosan használom ezt a szót, mert azért nagyon sok esetben nem volt mivel dicsekednünk ezen a területen. Egy olyan időszakban, amikor valamikor nagyon tisztességesen működött ez a rendszer, azután volt egy viszonylag hosszú időszak, ami hát, vagy enyhén fogalmazzak, kritikán aluli helyzetet teremtett, és most megteremtődtek a feltételek arra, hogy ismét egyfajta normalitásba lépjünk ebben a kérdésben.
Bár úgy lenne, ha már az Eurostat adatai nem ezt mutatják, erről egy picit később, ha megengedi. Ha már az oltásoknál tartunk, akkor ejtsünk szót egy olyan kampányról, amely viszont most szeptemberben kezdődik el, mégpedig a pneumokókusz elleni védőoltások beadásáról van szó. Mit is jelent ez, és van-e ezen a területen elég oltóanyag?
Egyrészt van elég oltóanyag, másrészt pedig ezzel kapcsolatosan van néhány pontosításom. Gyakorlatilag ez egy új oltás, ami bekerült az országos oltási naplóban. Minden oltás esetében, és ezt ha megengedi egy kicsit részletesebben elmagyaráznám, itt, és visszatérek egy kicsit az előző kérdéséhez. A szakmai vita gyakorlatilag arról folyik, hogy akkor tehető kötelezővé egy oltás, amikor nagyon tiszták azok a célok, amelyeket el szeretnénk érni. És ha megengedi, egy olyan példát adok, a fekete himlő, ahol az volt a célunk, hogy megszüntessük, hogy eltüntessük ezt. És annak idején több százezer eset volt évente, idővel az oltás következtében eltűnt. Az új oltás kapcsán, ami újabban bevezetésre került, ott a cél az, hogy egyrészt csökkentsük a pneumokókuszos megbetegedések, vagy a pneumokókusz által okozott megbetegedéseket, illetve csökkentsük a komplikációknak a számát, amelyek megjelennek ezekben az esetekben a pneumokokuszos fertőzés kapcsán. Ez került bevezetésre, ez indul most szeptemberben az iskola kezdést követően.
Még annyit azért erősítsem meg, kérném szépen, a hír szerint ezeket a vakcinákat a gyermekek ingyen kapják meg, és a családi orvosi rendelő.
A családi orvosi rendelő ebben az évben, és ezt ki szeretném hangsúlyozni, ugyanis pont az oltási törvényben az egyik fejezet, a szakmai vita arról folyik, hogy szélesítsük ki azoknak a tevékenységét, azoknak az orvosoknak a körét, akik oltást végezhetnek. Ugyanis azt hiszem, erről már beszéltünk, az elmúlt években történt néhány olyan adminisztratív intézkedés, ahol megvonták az oltási jogot a kollégáktól, gondolok itt az iskola orvosokra, és áthelyezték kizárólagosan a családi orvosok hatáskörébe az oltási tevékenységet, és az időbe bizonyította, hogy ez nem mindig volt a legbölcsebb döntés. Főleg olyan helyeken, ahol az iskola orvosi szolgálat még működik, vagy újra próbálják alakítani. Azért mondtam, hogy az idén egyelőre a házi orvosok, a szándékunk az, hogy kiszélesítsük az oltás jogköröket az egész orvostársadalom.
Lehet, hogy ez mindenképpen segítség lenne az ilyen kampányoknak az időbeli lebonyolítására. Ugyebár szeptemberről beszélünk, tisztelt szenátor úr, úgy tűnik, hogy a lehűlőben van az időjárás. Viszont a nyár folyamán, és nem tudom, hogy ez időjárás függője, a nyugat-nílusi vírus is halálos áldozatokat követelt. Megnyugodhatunk, hogy a szúnyogok visszahúzódtak, vagy nincs a kettő összefüggésben egymással?
Hát sajnos egy kicsit komplexebb ennél a helyzet. Egyrészt szeretünk sétálni, mi mint lakosok. Másrészt pedig vannak olyan önkormányzatok, ahol nem végzik a munkájukat, és én most itt vagyok Bukarestben. Hát én nem emlékszem, hogy az idén megengedhettem magamnak azt, hogy szürkületkor ne legyek hosszú ujjúimbe, vagy hosszú nadrágba. Ahhoz képest, hogy mihez vagyunk, milyen szokva, legalábbis Kolozsvár, vagy gondolom Vásárhely meg az erdélyi városokban, egyrészt a hőmérséklet, másrészt a önkormányzatok hozzáállása egy kicsit más. De azt hiszem, hogy egyrészt ezt az orvostársadalom felelősség teljesen kezeli. Nagy valószínűséggel, hogy a hőmérséklet csökkenése is hozzá fog járulni a helyzet megoldásához, de azt hiszem, hogy itt egy-két önkormányzat is fel kell tegye saját magának a kérdést, hogy mi a teendő ilyen esetekben, és meg kell tegye a szükséges lépéseket. Időnként felbukkan, illetve azt látom, hogy legalábbis a statisztikák azt mutatják, hogy azért helyenként vagy időnként felbukkannak ilyen esetek. Nem emlékszem olyan évre, hogy ilyen számú esettel találkoztunk volna, mint az idén. Néhány esetről van szó, és többnyire Bukarest környéke.
Hozzuk össze a két dolgot, az oltást és a vírus okozta a fertőzéseket. Ez ellen, a nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések ellen, itt ugyebár agyhártyás, agyvelő gyulladásos esetekről van szó, ezt nem lehet megelőzni oltással, vagy más védekezési formával?
Ha megengedi, én nem válaszolnák erre a kérdésre. Adjuk meg a szakembereknek a lehetőséget, hogy erről nyilatkozzanak. Elnézést kérek, hogy kitérek a válasz elől. Itt vannak közegészségügyi szakemberek, ez a mesterségük, erről nyilatkozzanak ők, hogy mi a teendő, és mit nem kell tenni ebbe a pillanatban. Azt hiszem, hogy jobb, hogyha az én asztalomnál maradunk a törvénykezési szinten.
A következő kérdésem
is egy kicsit. Mozgalmas az időszak, nem csak az oltási törvény van az asztalunkon, hanem van egy költségvetés kiegészítés is, ami most ezekben az órákban zajlik.
Jó, van itt még egy sajnálatos dolog, és ez már az ön közvetlen lakhelyéhez, Kolozs megyéhez kapcsolódik. Igen. Szeptember van iskolakezdés, a fiatalok újra a közösségbe kerülnek, és nem egy esetről hallottam, most legutóbb viszont Kolozs megyéből érkezett az értesülés, miszerint rohamosan terjed a rühesség. Ez is közegészségügyi téma?
Igen. Tehát itt nem egy új dolog, de rendszerint az iskola kezdéskor elég gyakran találkozunk ilyen esetekkel, amelyek egyrészt közegészségügyi probléma, másrészt pedig, hát hogy mondjam, lakosság egy részénél látom, hogy elég gyakran előfordul az elmúlt időszakban.
Megértettem a tartózkodását, mert ez is kényes kérdés, ez a lakosság egy bizonyos része.
Hogy mondjam, elnézést kérek a tisztelt hallgatóktól, de egy közegészségügyi probléma, illetve egy olyan egészségügyi probléma, ami tulajdonképpen az időben megtett lépések, meg nem tett lépések következménye, és nagyon sokszor olyan problémákat küzdünk, amely, ahol az ember akarva akaratlanul felteszi a kérdést, hogy itt a szülők felelőssége, vagy a jogi képviselők felelőssége, amikor ilyen esetekkel találkozik.
Beszéljünk a folytatásban akkor most már konkrétan a politikus szakembernek a felelősségéről. Ugyebár költségvetés kiegészítést említett, ezzel kapcsolatosan forró belpolitikai viták
zajlanak. Nagyon forró, és el kell mondanunk azt, hogy amikor elkezdtük ezt a beszélgetést, akkor meg kellett szakítsuk, ugyanis már reggel fél nyolckor már itt voltam, és mikor elkezdtünk ezekről a témákról beszélgetni, akkor meg kellett szakítanunk, mert néhány percet távozott Firodámból az országos biztosítóház elnöke.
Új
ideiglenes elnöke, ahol épp a költségvetés kiegészítésről beszéltünk. Na most van néhány olyan dolog, amit akarva akaratlanul tisztán és nyíltan kell erről beszélnünk. Egyrészt azt látom az elmúlt hónapokban, elmúlt években, hogy akkor, amikor megoldásokat keresünk, sőt, mi több, akár tovább is mehetnénk, hogy akár megoldási javaslatokat fogalmazunk meg ilyen elég kényes helyzetekre, akkor az állam kötelezettségei borzalmasan személyhez kötöttek. Most megint abban a helyzetben vagyunk, hogy egy többhetes munka kapcsán, ami úgy indult el valamikor májusban, hogy keressünk egy megoldást a gyógyszerpiac bizonyos kérdésére, és ott modellezések történtek, és szakmai egyeztetések, és tárgyalások, és kialakult az év második felére egy javaslat, amit hát úgymond a román állam vállalása kellett volna legyen. Időközben változott a miniszterelnök, időközben történt, ami történt a biztosítóház élén, és most megint abban a helyzetben vagyunk, hogy szinte nulláról kell kezdeni az egészet, mert még a állam vagy minisztérium vállalása is úgy látom, hogy személyhez kötöttek. Hogyha nincs az X vagy Y, akkor ha jön a Z, akkor kezdjük az egészet előről, és azt hiszem, hogy ez nem egy egészséges és nem egy elfogadható szemlélet. Azért mondom ezt, mert többek között most néhány órája vagy néhány napja eléggé élénk a vita itt a költségvetés kiegészítés kapcsán, ugyanis a költségvetés kiegészítés kellett volna megoldjon néhány olyan kérdést, ahol az májusban, júniusban az akkori vezetők vállalták, hogy hogyan oldják meg az év második felére a gyógyszerkérdést, hogyan oldjuk meg az alapellátásnak a finanszírozási kérdéseit, hogyan oldjuk meg a ne adj Isten a röntgen vagy a laborok finanszírozását, amely azt feltételezte volna, hogy a költségvetés kiegészítés alkalmával átírjuk, átmódosuljon, illetve több pénz kerüljön az egészségügyi rendszerben, és legalábbis a tegnap esti vagy a mai éjszakai számok azt mutatták, hogy ez részben többé vagy kevésbé lesznek megoldva ezekben az órákban. Ami a jelenlegi kormány is prioritásként kezel, az az, hogy az állami intézményekben fedezze a jövedelem növekedésből adódó pluszkiadásokat, és most folynak a tárgyalások, mert valamikor délután kezdődik a kormányülés, hogy kezeljük a többi problémát, és a vállalat kötelezettségeit a román állam teljesítse azokkal szemben, akikkel szemben annak idején bevállalta, illetve meg lett nekik ígérve. Lehet, hogy egy kicsit nagyon komplikáltan fogalmaztam, de vannak azért kellemetlen helyzetek, és azért mondom ezt, mert például költségvetés kiegészítés kapcsán kialakult egy nézet júniusban, ami azt feltételezte volna, hogy az egészségügyi személyzet is jövedelem kiegészítésben részesüljön, és itt gondolok az alapellátásban dolgozó orvosok, akik magán praxisként tevékenykednek, tehát nem állami alkalmazottak. Az ő esetükben is azt számolgattuk, és a megoldás az lett volna, hogy akkor még kipotolni a költségvetést, az egészségügyi költségvetését még bizonyos összegekkel, hogy ezt tudjuk érvényesíteni az év második felébe. Meg nagyon sok ilyen probléma van, és elnézést kérek, ezért húzódott el, és ezért kellett felfüggesztenünk a korábbi beszélgetésünket. Ezért volt itt a biztosító elnöke.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt László Attila, kolozsvári szenátor úr, felsőházi egészségügyi szakbizottsági elnök úr, hát nem túl rózsás a helyzet, amint ön is vázolta jelen pillanatban a román egészségügye. Sajnos, hogy európai szinten is a kullogók között, hanem az utolsó helyen állunk. Azt írja az Eurostat jelentése, hogy Románia a legbetegebb ország az Európai Uniónak. Lehet-e ezzel valamit javítani, hogyha ilyen komplikált például a költségvetés kiegészítés is?
Azért lehet alakítani, de viszont nagyon szeretjük nagyon komplikálni a saját életünket. Kiegészíteném a kérdését. Én hétfőn Pesten voltam az Egészségügyi Világszervezet regionális konferenciáján, ahol azt hiszem, hogy ma vagy holnap kerül bemutatásra az a felmérés, ami a különböző országok egészségügyi rendszereit elemzi ki, és azon túlmenően, hogy mi vagyunk a legbetegebbek a statisztikákban, azt is el kell mondanom, hogy mi vagyunk azok, akik a legtöbb gyógyszert fogyasztjuk egyfőre, illetve mi vagyunk azok, akik első helyen vagyunk az öngyógyítás területén, illetve azon, abban a statisztikában is, ami azt mutatja, hogy a Románia lakosságának lakossága, a jövedelmének egy nagyon-nagyon jelentős részét a gyógyszerre, illetve a gyógyszer élelmiszer kiegészítőkre folytatja, ami azt hiszem, hogy ezek olyan adatok, amivel nem igazán büszkélkedhetünk, nem beszélve az egyéb mutatókról, ahol hogy mondjam, kiütjük a biztosítékot, gyermekhalandóság, onkológia, TBC és nagyon hosszú a lista. Tehát valami nagyon-nagyon-nagyon nincs rendben, és ezért próbálunk egyrészt változtatni rajta, másrészt pedig bennünket is meglep az, amikor, hogyha változnak a személyek, akkor visszatáncolunk, és akkor több hónapos munka után kezdjük előről az egészet.
Akkor beszéljünk konkrétan. Tehát mennyiben lát esélyt javulásra az egészségbiztosítási pénztár házatáján És visszautalnék egy sajtó által közzétett nagy felháborodást okozott esetre, ugye már Bihar megyében, éppen az egészségbiztosítási pénztár bürokratikus szervezése, illetve hát a biztosítotti jogosítvány kiadása miatt hogyan jártak el két beteggel is. Biztos, hogy most tudja.
Itt azért egy kicsit pontosítanék, mert utána néztünk ennek az esetnek, tehát ez az egyrészt nem volt véletlenszerű szerintem, hogy ugyanaznap egyrészt az országos biztosító elnökét elvitték, és Nagyváradon pedig odavitték a mozgássérült beteget a biztosítóhoz. Egyrészt. Másrészt azért ne felejtjük azt, hogy egy olyan valakiről van szó, aki mintegy 200 idős embert lát el, évek óta megtagadja azt, hogy egy olyan jogi formát annak az intézménynek, ahol ezeket az embereket ellátja, illetve időnként ilyen nagyon látványos módszerekhez folyamodik, hogy az akaratát érvényesítse, és ez egy elég aljas dolognak tartom, hogy mozogni nem képes idős embereket a biztosítóhoz elvitt, és azután hívogatta a sajtót, hogy mi van. Úgy, hogy nem tartja be a törvény által megszabott rendelkezéseket, és egyszerűen megtagadja a törvények betartását. Ezt egy kicsit azért mondtam mindezt el, mert nem tartom etikusnak és korrektnek az ilyenszerű probléma megoldási mechanizmusokat. Másrészt pedig azt látom, hogy azért egyesek még mindig úgy gondolják, hogy az egészségbiztosítási pénztár az egy feneketlen zsák, amiből egyesek kényük és kedvük szerint turkálhatnak, és azt csinálnak, amit akarnak, és nagyjából ezt láthattuk a bukaresti egészségbiztosító pénztár kapcsán felmerült problémák esetében is.
Most, hogy személyesen találkozott az idéglenes új vezetővel, mi a véleménye, változik valamelyest a szemlélet, pozitív irányba lehet a tevékenységet?
Most én nagyon remélem, hogy igen, illetve mi azt beszéltük át, hogy itt az első prioritás az, hogy az intézmény működjék. És még mindig vannak ilyen működési problémák a bukaresti egészségbiztosító pénztár kapcsán, ahol egyszerűen lebénult az intézmény. Másrészt azt beszéltük át, hogy hogyan tovább, illetve milyen problémák vannak, amelyeket sürgősen meg kell oldani. És azt se titkolhatom, hogy egy jelentős beszélgetési téma, illetve a beszélgetésünk egy jelentős részén a mai költségvetés kiegészítésről beszéltünk, ahol azon túlmenően, hogy az intézményeket, vagy az intézmény működését biztosítani kell, át kell gondolni bizonyos szolgáltatásoknak a finanszírozását, beleértve például a házi gondozás kérdését is nagy mértékben át kell gondolni, és tisztázni kell néhány olyan kérdést, hogy többé ilyen nem fordulhasson elő.
Azt hiszem, hogy
nem beszélve a debirokratizálását a rendszernek, ami egy jelentős tényező ennek a kérdésnek a megoldásában.
Apropó kérdések megoldása. Felkeltette nagyon a figyelmemet egy közelmúltbeli információ, miszerint Christian Grasso egészségügyi államtitkár bejelentette, elképzeléseik szerint a páciensek képviselői tagjai lehetének az egészségügyi minisztérium szakbizottságainak. Jó lenne ez?
Nos, itt egy kicsit, hogy mondjam, én az asztal másik oldalán ülök. Én több értelmét látnám annak, hogy ezt a munkát a szakmai testületek, tehát nevezetesen a szakmai kollégiumok végezik. Nem, legyen ott természetesen a betegek képviselője is, de azt hiszem, hogy ez szakértelmet igénylő munka. Számos lehetőség van, számos példa van akár európai országokban, ahol a szakmai kollégium legyen az belgyógyász, neurológus, vagy bármilyen szakmai testület delegálja a képviselőit ezekben a az intézményekben vagy testületekben, és ne felejtsük el, hogy ezek az emberek egyrészt átmentek egy választási procedúrán, hogy annak elnök legyen, alelnök vagy bárki, másrészt nagy valószínűséggel élvezik a szakmának a tiszteletét és becsületét, és azt se feledjük el, hogy megvannak a kommunikációs csatornáik a saját kollégáikkal. Tehát kicsi a valószínűsége annak, és elnézést kérek, ne értse senki félre, hogy az ideggyógyászok testületének országos elnöke, hogy ne tudjon kommunikálni az ideggyógyász szakorvosokkal vagy főorvosokkal. És azt hiszem, hogy ez lenne a megoldás, mert most is a szakmai rész egy jelentős részét ezek a szakmai testületek végzik. Egyrészt ők javasolhatnának, illetve ők hajtanák végre az adott szakterületen azokat az indikációkat, amiket ez a szakmai testület elfogadna. Én inkább ebben látok egy megoldást, és azt hiszem, hogy sokkal könnyebb lenne.
Megoldás. Könnyebb lenni. Milyen jól hangzik mindez, tisztelt László Attila szenátor úr. Viszont akkor vegyük górcső alá azokat a terveket, amelyeket önök, RMDS frakció, az őszi parlamenti ülésszak előtt megfogalmaztak. Itt jelentős fejezet került a tervek közé egészségügyi szempontból. Na már most köz- és magánpraxis közötti átjárhatóság, különböző jogszabályoknak a átvitele a törvényhozáson, illetve hát a kezdő orvosoknak a helyzete, itt most hirtelenjében hármat soroltam fel, milyen eséllyel, és önök, mint hát azért megbecsült szakemberek, mert hogy az is bizonyítja, hogy ilyen tárgyalásokon esett át a mai nap folyamán, és valószínűleg ennek még folytatása lesz, milyen reményekkel?
Optimisták vagyunk, hogy sikerülni fog. Még kiegészíteném egy nagyon fontos törvénykezdeményezéssel, és itt főleg a prevenciós törvényre gondolok, tehát a screening törvény, vagy a szűrővizsgálatok törvénye nevezik, aminek akarjuk. Egyelőre azért nem beszéltünk, vagy keveset beszéltünk erről, vagy inkább szakmai berkekben beszéltünk erről. Ez arra vonatkozik, és nagy mértékben függ, hogy milyen formában kerül ki a parlamentből az oltási törvény, ami a prevenciónak egy alapvető eleme, de ott vannak még a szűrővizsgálatok elemei, és nem titkolom, hogy az a szándékunk, miután befejeztük az oltási törvénnyel kapcsolatos vitát a parlamentben, illetve az kihirdetésre kerül majd az államelnök által, akkor napirendre tűzzük a prevenciós törvényt, és azt szeretnénk szabályozni, hogy melyek azok a szűrővizsgálatok születésünktől halálunkig, amelyeket egyrészt az állam és az egészségügyi rendszer a lakosság rendelkezésére bocsát, illetve azt szeretném tisztázni, hogy melyek az állam kötelezettségei, melyek az egészségügyi személyzet kötelezettségei, illetve az állampolgár mit nyer és mit veszít azzal, hogy részt vesz, nem vesz részt egy szűrővizsgálatokon. És itt nagyon komoly vita tárgya az, hogy ez nagyon komoly befektetést igényel egyrészt az állam, meg általában az egészségügyi rendszer részéről, mert ebben a pillanatban zajlanak különböző szűrővizsgálatok, viszont ott is, vagy helyenként nagyon fura helyzetek alakulnak ki, és gondoljunk csak arra az esetre, amikor egy szűrővizsgálat kapcsán találnak valamit, és akkor az érintett személy 6-8, vagy most újabban látom, hogy 10 hónapig vár, amíg a következő vizsgálat sor kerül. Na most nem hiszem, hogy ezt a végtelenségig halogathatjuk az ilyen eseteknek a megoldását. konkrétan találkoztam az elmúlt időszakban olyan esettel, itt főleg az észak-erdélyi régióban, ahol volt, meg működik több szűrési program, és találkoztam olyan hölgyel, aki 8 hónapra volt, egy 8 hónappal későbbi időpontra volt beírva egy mammográfia végzésére, azért, mert nincs kapacitása a jelenlegi infrastruktúrának, hogy ezt megfelelő időben meg gyorsan kezelje vagy diagnosztizálja. Ezek azok a kérdések és prioritások, amelyek egyrészt az RMDS prioritásai, és azt szeretnénk, hogy ezekből minél előbb törvény szülessen, és rendezzük ezeket a kérdéseket országszerte. Másfelől pedig számos olyan, hát, hogy mondjam, inkább úgy mondanám, a jogharmonizációs kérdést is meg kell oldanunk, amelyek arról szólnak, hogy vannak különböző stratégiáink egészségügy területén, de viszont a törvénykezésünk az nem került, nem lett harmonikus az adott stratégiával stratégiával. Mondjuk az onkológiai stratégiánk, vagy az onkológiai betegségek leküzdésének a stratégiája az azt feltételezné, hogy legyen egy onkológiai szűrési törvényünk, vagy egyáltalán szűrési törvényünk ezen a területen is.
Hát mindenképpen merész tervek ezek, valószínűleg, hogy nem is lesz könnyű dolguk a jelenlegi mentalitás áttörésével vagy javításával kapcsolatosan.
Most nem titkolom, a fő mentalitás az az, hogy meg kell tanulnunk és tovább kell lépnünk abból a tévhitből, hogy itt csak az állam az, amelyik ezt a munkát végezheti, hanem egyszerűen tovább kell lépnünk egy ilyen mentális küszöbön, hogy az egészségügy az egészségügy, független attól, hogy állami vagy magán. Mert egy csomó munkát azért ki lehet szervezni, itt inkább a célokat kell nagyon tisztán megfogalmazni, illetve azt kell tisztán látni, hogy kivégezze ezt a munkát, független attól, hogy milyen annak a tulajdonformája.
Hát ennek tisztázására kívánok sok sikert, és köszönöm önnek, hogy rendelkezésünkre állt még ilyen forró időszakban is. Tisztelt László Attila szenátor úr, köszönöm önnek a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer elnézést kérek önnek, szerkesztő úr, hogy ilyen nehezen jött össze ez a beszélgetés, és minden jót és egészséget kívánok a rádió hallgatóknak.